a vasárnapi újságban Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Remény és keresztényi válasz a válságra. Valóban elveszette a közös Európáról alkotott illúziónk, meg lehet-e állítani a magyarság csökkenését a Kárpát-medencében, milyen lesz a válság utáni világ. Ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak exkluzív interjúnkból. Orbán Viktor miniszterelnököt Perjés Klára kérdezi.
Köszöntöm, miniszterelnök úr, a vasárnapi újság karácsonyi számában. Madridba hívták meg novemberben egy katolikus konferenciára, amelynek az volt a címe, hogy remény és keresztényi válasz a válságra. Ennek szellemében tartott ön is egy nagy sikerű előadást. De mi az alapvető különbség a válságra adott keresztényi és más pragmatikus válaszok között?
Először is azt a történelmi tényt érdemes felidézni, hogy ha baj van, már pedig most Európában baj az bőségesen akad, akkor minden civilizáció a gyökereihez nyúl vissza. Európa többször megújította saját magát és húzta ki a bajból azzal, hogy visszanyúlt a keresztény gyökereihez. A második világháború után például lehetett olyan mondatot mondani, az Unió egyik atyaként számon tartott nagy európai vezetőt idézem most, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És a világégés után ezt a mondatot mindenki teljesen természetesnek vette. Senki nem háborodott föl, nem volt karta, aláírásgyűjtés, tiltakozás, kirekesztésről szóló humbug, szónoklatok. Mindenki azt mondta, igen, Európa vagy visszatér a gyökereihez, vagy megtalálja a keresztény önmagához vezető utat, vagy könnyen a semmibe hullhat. Most nem mondom, hogy világégés pusztította Európát, de egy földrengés hullám időszakának közepén vagyunk. A válság nem múlt még el, és lesznek még megrázkódtató rengések. Szerintem Európa talán a kelleténél lassabban, de be fogja látni, most sincsen más megoldás, mint hogy visszanyúljunk a kereszténység alapvető gyökereihez. Mindenki másképpen definiálja, határozza meg, összegzi a maga számára az adott válsághelyzetben a keresztény tanítást. Az én fölfogásom az, hogy a kereszténység az a cselekvés kultúrája. Valaki végig utazik Európán, megnézi a templomokat, az épületeket, a könyvtárakat, a fantasztikus egyetemeket, a színházakat. Látszik, hogy a keresztény kultúra az nem csak egy írott vagy iratlan malaszt, hanem az az ember cselekvése sarkaló lelki ösztönzés. Ezért Európának is szerintem vissza kell térnie a cselekvés kultúrájához. Cselekvés nélkül a kereszténység középpontjában álló gondolat, a szeretet és a hit is veszít az erejéből, anélkül nem válik valóságos erővé. Úgyhogy spekuláció helyett, meg könyvelési trükkök helyett Európának most, ha már a válságkezésről beszélünk, amolyan keresztény kontinensként ismét tisztelnie kell az értékteremtő munkát, munkaalapú társadalmat kell építenie, meg kell becsülni a dolgozó embereket, meg kell becsülni azokat, akik nap mint nap erőfeszítéseket tesznek maguk, a családjuk és a nemzetük javára. Szóval ilyen kicsit banálisnak ható dolgokhoz kellene visszatalálnia Európának, és nem csak szavakban, hanem a politikában is, a gazdaságban is és a kulturális életben is.
A legutóbbi békemenet szervezői Németh Lászlót idézték. Megalkudni, míg muszáj, de közben folytatni a magyar ügyeket. Ez a törvény minden európai konstelláció idején. Hogyan váltható ez a Németh László intelem tettekre ebben a világot megrengető, átrendeződő válságban, és megfelelhet-e ennek egy politikus?
Hát ha az ember író, akkor ezt a gondolatot, amit most ön idézett, ilyen szépen önti szavakba. Miután nekünk ilyen tehetségünk nincs, ezért úgy összegezném a politikusok számára ezt a Németh Lászlói tanácsot, hogy emberek, ne menjünk fejjel a falnak. Másfelől bízzatok magatokban, van elég eszetek ahhoz, hogy a bonyolult helyzetekből is megtaláljátok a kiutat. Nem szeretik a magyarok azokat, akik fejjel mennek a falnak, de azokat sem szeretik, akik addig-addig kötögetik a kompromisszumaikat, hogy a végén aztán az életük, a munkájuk, a családjuk, a hivatásuk és a küldetésük lényege vész el. Tehát ezt az egyensúlyt kell felépíteni, ez nem könnyű, a magánéletben sem könnyű, a politikában sem éppen egyszerű, de lehetséges. Hát én igyekszem ezt a harcmodort követni. Brüsszelben nem megyünk fejjel a falnak, de mindig kiállunk a magyar érdekekért. Ha nem lehet jobbról, akkor balról próbálkozunk. Ha az ajtót eltorlaszolják, akkor bejövünk az ablakon. De a végén el is érjük azt, amire Magyarországnak szüksége van. Ez a álhatatos kitartás szükséges a sikerhez. Egy dolgot nem mond Németh László, ezt is fontosnak tartom, hogy közben a politikusok és a politika ne merevedjen valami patetikus, hősies pózba. Mert kétségkívül szabadságharcról van szó. A nemzetért küzdünk. De mégis fontos, hogy a humorérzékünk megmaradjon, önirónia rendkívül fontos, saját magunkon is tudjunk időnként élcelődni, és az egész küzdelmünket ne a fogcsikorgató izzadságszag, hanem a derű hasa. Tehát miközben dolgozunk az érdekeinkért, aközben maradjon rajtunk, bennünk egy keresztényi derű.
Az emberek javarésze pedig elképesztő gyorsan felejt. Az előző két kormány olyan iszonyatos adósságterhet rakott a nyakunkba, hogy ki se látszunk belőle, és hajlamosnak még ezt is elfelejteni az emberek, pedig most is fizetni kell, és ki tudja még meddig kell fizetni. A kormány ennek ellenére 2014-re már gazdaság élénkülést prognosztizál, sőt vannak, akik már 13-ra is. Hogyan lehetséges ez?
Én azok közé tartozom, akik óvatosak. Óvatos vagyok, ha arról van szó, hogy az emberek mit felejtenek el és mit nem. Nem becsülöm le őket. A magyar emberek emlékező tehetsége, képessége az érdekes módon működik. Van, amit nagyon gyorsan elfelejtenek, és van, amit soha az életbe.
Akkor azt felejti el, amit akar.
Hát talán ez is benne van, de vannak élmények, amelyek olyan mélyen ivódnak be a magyarba, mint talán más népekbe kevésbé. Például adósság ilyen. Egész addig, amíg a kommunisták a 80-as évek második felében, aztán ilyen posztkommunista formában a 90-es években az államot adósították el, meg az önkormányzatokat, addig az emberek ezt hajlamosak voltak elfelejteni. Magam példáját hozom. 98-ban, mikor először alakíthattam kormányt, akkor az államadósság 58%-on volt, mikor letettem a lantot, akkor meg 52-n. De letettem a lantot, mert az emberek másra szavaztak, azokra, akik az adósságot csináltak. De most, amikor a devizahitelezés miatt az adósság nem egy elvont államadósság többé, nem egy elvont távoli önkormányzati tartozás, hanem minden hónapban ott kopogtat a konyha ajtaján, és azt mondja, hogy add ide a kosztpénzből azt, amit a korábban fölvett hitelek miatt most neked ki kell fizetned a bankoknak, na ez olyan mélyen ivódik az emberek fejébe, hogy szerintem ezt nem fogják elfelejteni, és soha nem is fogják megbocsátani a szocialistáknak. Azt a bűnt, amit a devizahitelezés üzleti érdeket szolgáló, szándékos, politikai célból történt fölfuttatása, és az emberek csapdába csalásával a szocialisták elkövettek, azt a magyar emberek soha sem fogják elfelejteni. Mély élmény ez. A kérdés csak az, hogy várhatják-e tőlünk, hogy mi kiszabadítsuk, illetve segítséget adjunk nekik, hogy kiszabadíthassák magukat ebből a csapdából. Az államadósságnál már jól állunk, az irány legalábbis jó, ha a mérték még mindig túl magas is, de már csökken. Épp most 1700 kis települést váltottunk ki az államadósságból. Nagyvárosok adósságát, elviselhetetlen adósságát 40-50-60-70%-ban kiváltotta a kormányzat. A végtörlesztéssel 150 ezer szerződést sikerült megszüntetnünk. Ez mintegy 600 ezer embernek jelent biztonságot, vagyis nincs veszélyben az otthona, nincs veszélyben a fedél a feje fölött. Amit fölkínáltunk, az árfolyam gáttal is egyre többen élnek, és tervezek még lépéseket a jövőben is, hogy segítsem azokat a családokat, akik egyébként beszorultak a devizahitelbe. Kétségkívül ők vették föl azt a hitelt, de becsapták őket, becsalták őket ebbe a kelepcébe, félrevezették őket, egyáltalán nem magyarázták el nekik, hogy milyen mértékig teszik kockára a saját és a gyerekeik jövőjét, ha belelépnek ezekbe a hitelszerződésekbe. És ezért, ha az adósságot kezeljük, akkor több jut majd. Kultúrára, szociális kiadásokra, gazdaságélénkítésre. Az ország egészét tekintve pedig azt tudom mondani, hogy az elmúlt 2,5 évben az emberek nagyon sokat vállaltak, mindenki vállalt valamit a válságkezelés terheiből, és sikerült az országot úgy átszerveznünk, hogy 2013-ra bizony már gazdasági növekedésben reménykedhetünk, és 13-ban talán majd kimondhatjuk azt a mondatot, amire már régóta készülök, hogy azt mondhassuk egymás szemében nézve őszintén, hogy na ugye emberek, megérte. Jó, hogy megcsináltuk. Egyszerűbb, simább, könnyebb lesz a jövő, mint amilyen a mögöttünk hagyott esztendők voltak.
Nagyon sok emberen segít majd mindez, amit felsorolt miniszterelnök úr, de a válság alatt veszélyesen szélesedett a társadalom alsó, leszakadó rétege. Elképzelhető-e olyan fellendülés, tartós fellendülés a következő években, amely kiránthatná őket ebből a reménytelennek látszó helyzetből, mert különben elvesznek.
Hát ha nem tudnánk elképzelni egy ilyen lehetőséget, akkor mi végre végeznénk a munkánkat. Hiszen a mi munkánk értelme éppen az, hogy a bajba lévő embereknek esélyt teremtsünk arra, hogy kikerüljenek a szorult helyzetükből. A magyaroknak érdemes azt is látniuk, hogy Európában mintegy 120 millió szegény emberről beszélünk. Tehát ez nem egy magyar ügy, persze nekünk a mi sorsunk a legfontosabb, de látnunk kell, nagyon régen volt olyan, amikor 100 millió fölött volt a szegénynek mondható európai polgárok száma, ez ma körülbelül 120 millió. Továbbra is azt vallom, hogy a szegénységből és a bajból csak munkával tudunk kijutni. Mint nemzet közösen is, mint nemzetgazdaság együtt, és egyen-egyenként is. Ezért a bajban lévő embereknek elsősorban munka lehetőséget kell adnunk, amely megélhetést, önbizalmat, önértékelést, önbecsülést és reményt ad a jövőre. 160 ezerrel dolgoznak ma többen Magyarországon, mint a kormányváltáskor. De ahhoz, hogy elérjük az 1 millió új munkahelyet, ahhoz a kormánynak, illetve mindenkinek Magyarországon még sokat kell tennie.
Mikorra lehetne azt elérni?
Hát 10 évre vállaltuk, mert óvatos duhaj vagyok, de titokban arra gondoltam, hogy menni fog az 6-7 év alatt is. Az európai válság kicsit óvatosabbá tesz, de amit vállaltunk, az jó eséllyel tudjuk teljesíteni.
Az emberek a jövőjükben szeretnének bízni, és van egy eléggé elkoptatott szólás, de igaz. A nemzet jövője az ifjúság nevelésének, oktatásának színvonalán múlik, és rengeteget tesznek érte, de mégis nagyon sok a meg nem értés. Vajon a fiatalok értetlenek és süketek, vagy mások akarják őket felhasználni a hisztéria keltésre, vagy a kormány is hibázott, hogy rohamtempóban nélkülük akar dönteni?
A kormány nem akar senki nélkül sem dönteni, leginkább azért, mert hiába tegyük föl ezt az optimális helyzetet, dönt zseniális meglátások mentén a kormányzat, ha azok, akik az adott területet működtetik, nem osztoznak ezekben a gondolatokban, akkor ki fogja azt valóra váltani. Tehát hiába ül a miniszterelnök vagy a kormány a parlamentben, és remek rajzokat, terveket fabrikál, és vázol maga elé a papírra, ha közben az orvosok, a közigazgatásban dolgozók, a munkások, a vállalkozók, a pedagógusok és a diákok nem akarják azt valóra váltani, akkor abból holt papír lesz. Ezért a kormány folyamatosan konzultálni próbál. Hát az ellenzék részéről a legnagyobb támadás éppen az, nem véletlen, mert ők is tudják, hogy ebben van az ország és a kormány ereje, hogy 4 nagy témában nemzeti konzultációt tartottunk. Erre nem volt példa Magyarországon. És azokat 90% fölötti arányban teljesíteni is tudtuk, el tudtuk fogadni. Tehát a nemzeti konzultáció fönntartása minden területen különösen fontos. Ami az oktatást illeti. Valóban a fiatalokon fordul meg az ország sorsa, de mi meg az ő szüleik vagyunk, és hogy ők hogyan nevelkednek, mivé nőnek, mit tanulnak, milyen emberek lesznek, milyen lesz a kultúrájuk, a viselkedésük, a szellemük, az akaratuk, a fizikumuk, azért ez nagy mértékben rajtunk szülőkön is áll. És a szülők által működtetett iskolákon is áll, az állam által működtetett iskolákon is áll, egyházi iskolákon, állami iskolákon is. És azt kell mondanom, hogy itt nem nézhetünk jó lelkiismerettel ma a gyerekeink szemébe. Ma az általános iskolát nagyon gyakran úgy hagyják el fiatalok, hogy alapvető matematikai képességekkel nem rendelkeznek, és gondjuk van az írással, olvasással. Úgy jönnek ki a szakmunkásképző intézetekből, hogy nem tudják igazából a szakmának az alapfogásait, amire pedig képeznünk kellett volna őket. És a gimnáziumban is gyakran úgy jönnek ki a fiatalok, hogy az egyébként rendkívül alacsonyan meghatározott, 240 pontban kifejezett egyetemi bejutási minőségi követelményt nem érik el. És utána úgy jönnek ki az egyetemről nagyon sokan, hogy olyan diplom van a kezükbe, amit a gyakorlatban nem lehet használni. És van nagyon sok olyan fiatalunk, aki azért nem tudja a diplomáját a kezébe venni, mert nem volt elegendő 3-4-5 év arra, hogy egy idegen nyelvet megtanuljon, és ők lesznek az ország vezetői. Tehát valamit mi szülők nem csinálunk jól, valamit mi oktatási szakemberek nem csinálunk jól, az állam valamit nem jól szervez. Ezért mondtam én azt 2 évvel ezelőtt, hogy hozzá kell kezdenünk az oktatás megújításához, minőségének följavításához. Mert mindezek úgy történnek meg, hogy közben Magyarország tele van tehetséges gyerekekkel, tele van odaadó tanárokkal, akik tényleg a nemzet napszámosaként törődnek a gyerekeinkkel, és sok a szerető szülő is ebben az országban. Mégis rosszul van megszervezve a dolog, és ami kijön eredményként, bizony egyáltalán nem méltó arra, hogy dicsekedjünk vele. Tehát szerintem a legnagyobb tettek egyike az elmúlt 2,5 évben éppen az volt, hogy lényegében átalakítottuk az oktatás rendszerét minden szinten. 2013 2023-ban az a feladat, hogy bejárassuk, és gördülékenyé tegyük az új rendszert.
Azért láttuk most az elmúlt napokban mosolyogni is, tehát nem csak gondterhelten, az EU csúcsról például megelégedetten tért haza miniszterelnök úr.
Hát, én még a diákok mozgalmát látva is komolyan vettem őket, de azért néha jókat mosolyogtam. Tehát én jól emlékszem arra, hogy...
Ön maga jutott eszébe?
1982-ben szerveztem az első diák mozgalmat. Még az a kommunizmus idején volt, azt úgy hívták, hogy HKR mozgalom. Érdekes dokumentumai vannak
ennek. Mi volt
ennek.
Az a HKR?
Hallgatói képviseleti rendszer. Aha. Elsősök voltunk az egyetemen, és azért szervezkedtünk, hogy a KISZ, amelyik kisajátította a diák érdekképviseletet, ő osztott el mindent, ösztöndíjat, pénzt, munkalehetőséget, szerintünk nem jól. Senki sem engedett oda ezekhez a kérdésekhez, azt mondjuk, hogy legyen a KISZ-től független, akár a KISZ-szel szemben álló hallgatói képviseleti rendszer. És nagy nehezen rá is vettük a diákokat, hogy megmozduljanak, nagyon nehéz volt, de amilyen nehéz volt a megmozdulást elindítani, olyan nehéz volt egyébként abba hagyni. És most látom, hogy ugyanez zajlik a mai fiatalok diák mozgalmával. Ugyanazokat a mondatokat is látom, hallom, amiket 82-ben már mi felszínre dobtunk. És ráadásul ugye akkor egy sikertelen mozgalom volt, tehát nem értünk el eredményt. De aztán, amikor 1988-ban a második nagy diák mozgalmunkat szerveztük, amit Fidesznek hívtak, na, az már sikeres lett. Úgyhogy nézem itt a fiatalokat, akik keresik a szavakat, meg hogyan viselkedjenek, meg kimódolják, kitalálják a programjaikat, és arra gondoltam, hogy hát mi se lehettünk ügyesebbek annak idején, és hát azért mégiscsak belőlünk lettek az ország mai vezetői. Úgyhogy könnyen lehet, hogy ezek a diák mozgalmak is most felszínre dobnak olyan tehetséges embereket, akik majd persze, ha kijárták az inas éveket, meg az iskolát, egyszer oda kerülhetnek, hogy rájuk lehet bízni nagyon fontos közös ügyeinkből nagy szereteket, vagy akár az egészet is.
Szóval még itt is tudott mosolyogni, de elégedetten jött meg az EU csúcsról. Közben pedig arra gondoltunk, hogy mégis eltűnt egy álom. Eltűnt a közös Európáról alkotott illúziónk. És vajon elegendő egyensúly lesz-e a kohézió barátainak közössége a nagyok, az alapítók erőszakos érdek érvényesítésével szemben, hiszen most is 20-30%-kal meg akarták rövidíteni Magyarországot, a felzárkóztatási támogatást megvonni éppen ezek az országok, az alapítók, az úgynevezett nagy nyugati demokráciák.
No, hát a közép-európaiak azonban összefogtak és jól küzdöttek. Litvánoktól kezdve a lengyeleken át, cseheken, horvátokon keresztül a magyarokkal bezárólag. Végül is nyitva hagytuk az esélyt arra, hogy összességében a szegényebb európai uniós országok számára majd jó költségvetési megállapodást kössünk. Hallgatóknak mondom, hogy az unióban nem egy évre, hanem 7 évre alkotjuk meg a költségvetést, tehát ha egyszer elhibázzuk, akkor 7 évig nyögjük. Ezért kell most kitartóan küzdenünk, de az esélyek nem rosszak, sőt jobbak, mint voltak néhány héttel ezelőtt. Ami az európai álmot illeti, ezt nem adnám föl én olyan könnyen. A békemenetesekkel értek egyet, hogy az Unió a nagyon nagy bajban lévő 2010-es Magyarországot nem segítette, hanem gyakran éreztük úgy, hogy inkább hátráltatja. Ennek meg az volt az oka, hogy mi magyarok úgy gondoltuk, a kormány is ideértendő, hogy azokkal a módszerekkel, amivel az Európai Unió próbálkozik, hogy úrrá legyen a válságon, Magyarországon csak mélyíteni, növelni lehetne a bajt. Ezért mi más megoldásokat választottunk. Nekünk elég tétel, szoktam is jókat mosolyogni ezen, hogy egyre másra látom, hogy a korábban kifogásolt magyarországi intézkedések hogyan nyernek polgárjogot a többi országban. A bankadótól kezdve, a multiadón keresztül, most látom, hogy Magyarország 10%-a csökkenti ugye a távfő, a gáz és a villany árát. Nemrégen Lengyelországban ezt bejelentették. Nézem a németek szociáldemokrata kancellár jelöltjének a programját, azt mondja, hogy ezt kell csinálni. Tehát a kétharmados többségünk miatt mi gyorsabban tudtunk váltani. Nem mondom én, hogy mindig nekünk van igazunk, de az biztos, hogy több támogatást érdemeltek volna a magyar emberek Európától. De én mindig azt mondtam a magyaroknak, nem szabad ezt nekünk nagyon merre vennünk, megsértődnünk, nem szabad az álmainkat kidobnunk, mert figyeljétek majd meg, ha megjönnek az eredmények, és meg fognak jönni, meg fog változni a megítélésünk is. Leszünk mi még komoly, nagy európai sikertörténet. És ennek a jelei már látszódnak. Az adósságunk, a költségvetésünk, a külkereskedelmünk, a foglalkoztatási adataink tendenciája, az már rendben van. És meg fog jönni a gazdasági növekedés is, mert jó gazdasági rendszert építettünk föl, csak idő kell, hogy ez kiderüljön, 13-ban és 14-ben, és akkor ezek a sikerek és eredmények vissza fogják adni az európai támogatottságot is. Hát ki az a szélelbélelt európai alak, aki ne akarna egy sikertörténet mellé szegődni. De ezért meg kell harcolnunk, ezt nekünk magunknak, egyedül időnként az európai széllel szemben kellett elérnünk.
Augusztus 20-án mondott egy nagyon szép mondatot, ha megengedi, hadd idézzem miniszterelnök urat. Európának meg kellene éreznie, hogy nemzetek nélkül nincsen szíve, kereszténység nélkül pedig nincsen lelke. Aztán nagyon sokszor hozzátette, hogy a válság utáni világ egészen más kell, hogy legyen. Ebben az átrendeződésben életünk ezután már soha nem lehet olyan Európában sem, mint korábban volt. Milyen lehet? Mi a víziója erről a más világról?
Ha most egy hosszabb műsorban ülnénk, akkor fölidézném azokat a könyveket, amelyeket az elmúlt egy-két évben olvastam, és amelyeknek az volt a lényege, arról győzködték az olvasót, az én esetemben sikeresen, hogy valójában nem az a kérdés, hogy Európa miért veszít most a világgazdasági pozíciójából, hanem az a csoda, hogy hogy tehetett arra szert. Hogy 500 évvel ezelőtt mi mindennek kellett szerencsésen, jó csillagállásként összejönnie ahhoz, hogy egyébként egy földrajzi területében, lélek számában, múltjában, a többi kontinensnél semmivel nem jobb Európa, hirtelen a világ élére tudjon ugrani. A hirtelen alatt 2-300 évet kell érteni. És hogyan érthető meg innen, mondják a történészek, hogy elenyésznek ezek a 4-500 évvel ezelőtt bennünket a világ tetejére sodró versenyelőnyök. És most, hogy ezek elenyésznek, új versenyelőnyök után kell néznünk. Ismét ki kell gondolnunk, hogy mitől lesz Európa a világ többi fölemelkedő részével versenyképes. Ez az a nagy forradalmi átalakulás, ami válságok, sztrájkok, tüntetések, eladósodás, tehát ebben a nagy európai drámában jelenik meg a szemünk előtt. A dolog nem annyira bonyolult, mint amilyennek látszik. Arról van szó, hogy a nemzetgazdaságok helyett világgazdaság jött létre. Az egész világ egy nagy falu, mondják unalmasan és közhelyesen, de igaz. Ebből az következik, hogyha Kínában ugyanazt a terméket, amit mi is gyártunk, az ottaniak képesek velünk azonos minőségben, de olcsóbban előállítani, akkor ők el tudják adni a terméküket, mi meg nem. Tehát ha versenyképesek akarunk lenni, akkor először is magas színvonalon kell termelnünk, és versenyképes áron kell termelnünk. Én a gyerekeimnek azt szoktam mondani, amikor azt mondják, hogy 4-es kaptak, de ez volt a legjobb az osztályban, a többiek meg még 4-es se, hogy de hát lányaim, nem a mai osztálytársaitokkal fogtok ti versenyezni 10 év múlva, hanem azzal a sok millió kínaival fogtok versenyezni, akik most a rizsföldeken vannak. És örülnek, hogy tanulhatnak egyáltalán. És onnan akarnak kivergődni. És iszonyatos erővel dolgoznak. Tehát nektek nem azt kell nézni, hogy az osztályban a legjobbak vagytok-e vagy sem, hanem a világot kell néznetek, mert nem csak Indiáról, hanem Indonéziáról, Kínáról, Brazíliáról, az egész világ fölemelkedő, életerős népeiről beszélünk, akikkel nekünk, magyaroknak, magyar nemzetgazdaságnak és az utánunk következő magyar nemzedékeknek versenyképessé kell válnunk. Ezért kell átalakítani az oktatást, a felsőoktatást, a munkatörvénykönyvét, ezért kell termelési központot létrehozni Magyarországra, ezért van szükségünk jó képzett, tanulékony, rugalmas, szorgalmas munkásokra, fölkészült vezetőkre, mert egyébként nem fogjuk tudni állni ezt a nagy világfalunk belül zajló versenyt. Hát így képzelem a jövőt. De Magyarországot olyan helyzetben lévő országnak látom, Közép-Európa néhány más országával együtt, amely komoly és nagy sikertörténet lehet a következő 20-30 évben.
Ha már a gyerekeket említette, egy örömhír, Magyarországon 3,6%-kal emelkedett a gyerekszületések száma ebben az évben a tavalyihoz képest, és már is hallottam, sokan úgy emlegetik, hogy jönnek a matolcsi gyerekek. Ám van szomorú statisztikai adatunk is, az idei Kárpát-medencei népszámlálás adatai azt mutatják, hogy mindenütt fogy a magyar, és a 15 milliós magyarság kép már nem igaz. Meg lehet-e állítani ezt a tendenciát?
Nehéz. Az biztos, hogy a kormány ehhez nem elegendő. Lelki megújulásra is szükség volna, tehát egy mélyebb az életről vallott fölfogásunkat kéne kicsit megnemesíteni, ami nem könnyű, amikor az ember egyébként folyamatos harcot folytat egyáltalán, hogy a családját a víz felszíne fölött tudja tartani. A Matolcsi féle gazdaságpolitikának kulcskérdése ez, kifejezetten demográfiai összefüggésekben is gondolkodik, de itt az egyházi emberek nélkül, a szellem emberei nélkül, a kultúra emberei nélkül, tehát mindaz azok munkája nélkül, akik az ember lágyabb részeivel, puhább, a lelkibb felületeivel foglalkoznak, na az ő segítségük és munkájuk nélkül itt okos közgazdászok semmilyen eredményt sem fognak elérni. Mert még egyszer mondom, az életről, mint szentségről kellene újra gondolkodni, és egy elég szentségtelen, cinikus világban élünk. De hát bízunk benne, hogy ez a fordulat ez bekövetkezik. Ezt nem lehet programszerűen meghirdetni, ez nem megy egyik napról a másikra, ez nem számolható ki, mint a GDP. Ez egy mélyebben zajló folyamat. Időnként látok jeleket, amik boldogsággal töltenek el, és bizakodás, és időnként belütközök olyasmibe, hogy igazából sírhatnékom támad. De a szám, amit ön mondott, hogy azért hosszú-hosszú évek után több gyerek születik, vékony, de talán majd vastagodó reménysugár.
Ez igaz, hogyha az országra gondolunk, de hogyha nemzetben gondolkodunk, akkor más okai is vannak a magyarság fogyásának. Még akkor is, hogyha esetleg a felméréskor üresen hagyták inkább félelemből a nemzetiség rubrikát sokan, tehát lehet, hogy többen vannak, mint ahányan megmerték jelölni a magyarságukat.
Erősnek kell lennünk. Nekünk egy erős anyaországra van szükségünk, amely biztonságérzetet ad, amely büszke. Büszke a múltjára, a jelenére, a jövőjére, amely tiszteli az életet, megadja a tiszteletet és az elismerést a többi magyarnak, de meg is védi ugyanakkor a magyarokat mindenkivel szemben. Egy anyaország, amelyhez tartozás biztonságérzetet ad, nem csak magunknak, hanem még a gyerekeinknek is. Ezt a erős anyaországot kell megépítenünk, és az ácsok jól dolgoznak.
A parlamentnek és a kormánynak meg talán a legnagyobb sikere a keresztény gyökereken alapuló új alkotmány. De a mindennapokban észrevehetjük ezt, hogy van egy új alkotmányunk, amelyik megvéd bennünket, amelyik megszabja, hogy merre lépjünk, tehát segít-e bennünket?
Segít, de ez nem olyan közvetlenül lefordítható segítség, hanem inkább egy végső támasz. Van egy dokumentum, 8 millió embernek küldtem levelet, amelyben fontos kérdésekre adhatott választ, több mint 1 millióan ezt meg is tették, ebből szűrtük le, pároltuk ki azt a szöveget, ami végül is az alkotmányban található, és biztosak lehetnek az emberek abban, hogy nem csak létezik, hanem le is van írva az, hogy mi tart bennünket össze, mi tesz bennünket egy néppé, mi az, amit a múltból mindannyian értéknek gondolunk, és mi az, amire a jövőnket építhetjük, és amiben reménykedhetünk.
Szenteste előtt egy nappal, mivel bíztad bennünket? Miért érdemes élni és megmaradni ebben az országban?
Hát nézzük, ugye karácsony az készülődés, az ember ilyenkor több időt fordíthat nem is gondolkodásra, hanem arra, hogy befelé nézzen, jobban megértse saját magát, mit miért tesz. Egyáltalán a karácsony forgataga azért a kereszténység lényegét is felfedi az ember szem előtt. Ugye én egy gyakorlatias ember vagyok, a munkám is az, a kereszténységet is hajlamos vagyok erről az oldaláról nézni, és még ha az ateisták fejével próbálok is gondolkodni, akkor is azt kell mondanom, elnézést a modern nyelvezetért, hogy a kereszténységnél nagyobb sikertörténet nincs az emberiség történetében. Az azért mégiscsak megdöbbentő, hogy egyszer csak megszületik egy gyerek egy istálóba, egy családba, aki éppen menekül. És 2000 évvel később milliárdnál több ember a Földön összeül este a szeretteivel, és megemlékezik, visszagondol erre a dologra, mert úgy érzi, hogy megszületett az, ami megvilágítja az élete értelmét, segít abban, hogy ez egyébként egyáltalán nem könnyű emberi létezés. Nekünk kimért 50, 70, 80, 90 évén át tudjunk haladni, hogy minden nap úgy érezzük, hogy van értelme az életünk, nem oktalan állatként éljük csak a napjainkat. Szóval 2000 év után ott ülünk sok százmillió emberrel együtt a karácsonyfa alatt, és erre gondolunk. Ennél az emberiség jobbikényét megszólító történetnél nagyobb sikertörténet szerintem az emberiség történetében nehezen idézhető föl. És ez reményt ad. Reményt és erőt a következő évekre is.
Miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy időt szánt ránk, és segített az adventi gondolkodásunkban. Áldott karácsony kívánok!
Én is áldott karácsony ünnepeket, és boldog új esztendőt kívánok a Magyar Rádió minden hallgatójának.